listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, két hete mutattam be Kodály Psalmus Hungarikusának első részét. Ma a második részre kerül sor. Emlékeztetőül felidézem a mű keletkezésének történetét. 1923 fontos dátum a magyar történelemben, ekkor ünnepeltük Buda, Pest és Óbuda egyesülésének 50. évfordulóját. Az ünnepi hangversenyen a három legnagyobb magyar zeneszerző három új alkotása hangzott el, a Filharmónia Társaság zenekara és a Palesztrina kórus előadásában. Dohnányi Ernő és Bartók Béla művei mellett a Vigadóban felhangzik Kodály főműve, a kecskeméti Vég Mihály 16. századi református költőprédikátor 55. zsoltárára komponált Psalmus Hungaricus. A siker leírhatatlan, mindenki felismeri, miről is szól a mű, és rövidesen külföldön is megismerik a magyarság e jaj kiáltását. Bár a zenetörténészek sokáig említeni sem merték, már akkor is működött az öncenzúra, hogy a Psalmust elsősorban Trianon sokja hívta életre. Prahács Margit zenetudós és könyvtárigazgató 1944-ben írt cikkéből idézek. Kodály Zoltán elévülhetetlen dicsősége, hogy ilyen alkotásra az a nemzet mutatott példát, amely a háború legnagyobb megcsonkítottja és mártírja volt, a magyar. A kifejezésnek milyen mélyről szakadó ereje és őszintesége kellett ahhoz, hogy boldog, gazdag országok, a magyar szenvedésektől olyan távol álló népek megrendülve figyeljenek fel a magyar zsoltár hangjaira, és megérezzék a benne rejlő nemzeti tragédiát. A Psalmus Hungaricus nem csak örök művészi érték, hanem a magyar nemzet egyik legnagyobb szellemi kincse is. Mert ez rázta fel a magyar lelket aléltságából, és tanította meg újra hinni egy jobb, szebb jövőben. A jobb érthetőség kedvéért a mű második részének felhangzása előtt hallgassák meg a szöveget, amelyet maga a szerző Kodály Zoltán olvas fel.
Te azért lelkem gondolatodat, Istenben vessed bizodalmadat, rólad elvészi minden terhedet, és meghallgatja te könyörgésedet. Igaz vagy, Uram, ítéletedben, a vérszopókat ő idejükben, te meg nem áldott szerencséjükben, hosszú életük nem lészen a földön. Az igazakat te mind megtartod, a kegyeseket megoltalmazod, a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket aláhajigálod. Ha egy kevéssé megkeseríted, az égő tűzben elbétaszítod, nagy hamarsággal onnét kivonszod, nagy tisztességre ismét felemeled. Szent Dávid írta a Zsoltárkönyvben, 55. dicséretében, melyből az hívek keserűségben, vigasztalásért szőrzék így versekben.
Ma felfedeztem, hogy az utóbbi idők legsikeresebb magyar szopránénekesnője, Marton Éva, a mai napon lett 75 éves. Nagyon keresett és megbecsült művészként a világ leghíresebb operaházaiban énekelt, mint például a Milánói Scalában, a New Yorki Metropolitánban, a Bécsi Staatsoperben és így tovább. A színpadról való visszavonulása után visszatért Budapestre, s ma a Zeneakadémia operatanszakának a vezetője. A Kossuth díj, Corvin lánc, Szent István rend és a Nemzet Művésze cím birtokosa. Találtam egy nagyon szép felvételt, Bartók a Kékszakállú Herceg Vára című operájából, amelyen ő énekel egy részletet Polgár Lászlóval, aki ugyancsak szép karriert futott be külföldön is, a Zürichi Operaház volt utolsó állomása. Sajnos néhány éve már meghalt. Az operáról majd máskor beszélnek egy kicsit részletesebben, most csak annyit, hogy az elhangzó részletben Kékszakállú régi asszonyaira emlékezik.
Üvi ezüst koronája, üvi most már minden. Második a Tűzpalástja, üvi arany koronája, minden tél az ő. Harmadikat Most már minden este, üvi barna púpalástja, üvi most már minden.
További jó szórakozást kívánunk!
Vajon mi lehet annak a mondásnak az eredete, ami így szól? Nem teszi ki az ablakba. Ha így fenyegetünk meg valakit, majd megmondom én neki a magamét. De tudom, nem teszi ki az ablakba. Akkor bizonyosak vagyunk benne, hogy akihez a kemény szavak szóltak, az nem fog eldicsekedni a kapott leckével. Gyakoribb esett azonban, hogy nem szóbeli fenyegetéssel, hanem leleplező igazságokat tartalmazó, kíméletlenül szókimondó levéllel kapcsolatban használjuk ezt a kifejezést. Szólásmondásunk egy régi szokáson alapszik. Régen, amikor még, különösen faluhelyen, ritkaság szába ment az írni-olvasni tudó ember. Nagy sor volt, ha a szegény jobbágy vagy paraszt család fia tanult emberré lett, és városra kerülve egy-egy levélben beszámolt az otthoniaknak sorsa fordulásáról. Az sem volt kis dolog, ha katonának vitték el a fiút, és a messze földre került legény az idegen világban szerzett tapasztalatairól számolhatott be. Nem illett ilyenkor csak saját magáról szólni, vagy csak családi dolgokról kérdezősködni. A szomszédok, ismerősök is elvárták, hogy őket érdeklő hírek is legyenek a levélben. Így az ilyen levelet aztán nem lehetett mindjárt az almárium vagy a komód fiókjába dugni, hanem ki kellett tenni az ablakba, hogy mindenki lássa. Messze földről érkezett híreket tudnak a házban. Nagy öröm és nagy dicsőség is volt az ilyen levél. Az örvendetes híreket tartalmazó levelek mellett voltak, és vannak azonban olyanok is, amelyeket szomorú, vagy éppen csúfságot jelentő tartalmuk miatt nem akar az ember megmutatni senkinek. Jobb ezeket azonnal széttépni, elégetni vagy eldugni. Az ilyenekkel nem dicsekedtek el a régi világban sem. Nem tették ki őket az ablakba. Eféle levelekre célzunk manapság is. Ha szólásunkkal élünk anélkül azonban, hogy eszünkbe jusson erre a régi feledésbe merült szokásra gondolni.
Thank you. Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében, mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak. Talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk Önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. Már korábban említettem az adásban, hogy Hortenzia gondolt egyet, és átszökkent az elszakított területekre. Ezek történelmileg és földrajzilag fontos és érdekes helyszínei a magyarságnak, lakosaik és népszokásaik visszarepítenek az időben, és megismertetnek egy új, mégis régi titokzatos magyar földdel, amelyre nem kerülhet a felejtés fátyla. Erdélyben kezdjük mai utazásunkat. Erdélyország, tündérország, varázslatos, gyönyörű tájak, történelmi emlékek, barátságos, vendégszerető emberek hazája. Zord havasok, lankás legelők, csobogó patakok, tavak, tengerszemek, források, pásztorok nyájaikkal, zsindelyes házikók, várromok, erőtt templomok, népviseletek, régi szokások, mind-mind meg annyi csoda. Székelyföld alatt az Erdély területén található történelmi székek területét kell érteni. A történelmi Székelyföldhöz tartozott a mai Kovászna, Háromszék és Hargita megye, Csíkszék, Udvarhelyszék. Maros megye egy része, Marosszék, a mai Fehér és Kolozs megyék kisebb darabjai, Aranyosszék. Székelyföld önrendelkezéssel bírt az évszázadok folyamán, melyben központi szerepet kapott Székelyudvarhely, majd később Székelyvásárhely, mai nevén Marosvásárhely, mely a régió kulturális, oktatási, gazdasági és ipari központja lett. Bede, románul Bedeni, egy több száz éves hagyományokkal rendelkező kis székelyfalu, az egykori Maros-Torda vármegyében a Nyárát folyó középső vidékét a kis Küküllő mentétől elválasztó dombok közötti völgyben. Marosvásárhelytől 18 kilométerre fekszik. Az igazságtalan trianoni döntés után Erdéllyel együtt Romániához került, de különös tekintettel zsákfalu jellegére ma is szintiszta magyar település. Csak egyetlen egy román él itt, és ebben a faluban az élet és az elmúlás vívja tragikus harcát. Az itt lakókat a hagyományos székely-magyar vendégszeretet jellemzi. Bede, a csend, a béke és a nyugalom szigete. Az ide látogatóknak különleges idő utazásban lehet része. Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a 16. századból származik. A történész Orbán Balázs úgy véli, hogy név alakját a birtokosáról, Bede Jánosról kapta. A közeli Marosvásárhely, Székelyföld legnagyobb városa, 165 ezer lakosának már 51%-a román. A trianon előtt még színmagyar, székely lakosságú városban az erőltetett szocialista iparosítás miatt kerültek a románok többségbe. De még ma is itt található a legnagyobb, több mint 80 ezer fős magyarság Erdélyben. A település az egykori Marosszék központja volt, jelenleg Maros megye székhelye. Ezen a vidéken már az őskorban is volt emberi település, ami a Maros közelségének, illetve a dombokon kiterjedő hatalmas cserfa és bükkerdőnek köszönhető. Az első település a 11. században alakult ki, az első bírói kiváltságot Mátyás király ajándékozta a városnak 1470-ben, majd ezt egy vásáros kiváltság is követte. Báthori István fejedelemtől Izabella királynéig még számos kiváltságot kapott, míg végül elnyerte a szabad mezővárosi rangot. 1601-ben a 15 éves háború nyomán a császári zsoldosok felégették. Ezek után megnőtt az igény, egy falakkal körülvett várra, megépítésének neki is kezdtek, ekkor kapta meg Marosvásárhely a szabad királyi város rangot. A lakosság támogatta a kuruc szabadságharcot, majd az 1848-49. Évi szabadságharcot is. Itt volt egy ideig Bem főhadiszállása, és innen indult Petőfi Sándorral a végzetes fehéregyházi csatába. Marosvásárhely fő látványosságai közé tartozik a belváros, a rózsák tere a számtalan barokk és szecessziós épülettel, mint a keresztelő Szent János templom, a barátok templomának híres tornya, a közigazgatási palota vagy a kultúrpalota. A 17. századi hangulat megteremtője a négy bástyás vár, amelyből kiemelkedik a vártemplom tornya. A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, templomok barokk, klasszicista, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint köztéri szobrok és emlékművek sokasága található. A várost három földrajzi tájegység határolja, a Mezőség, a Marosvölgye és a Nyárádmente, tengerszint feletti magassága 320 méter. Területe a Maros mindkét partját uralja, a központi rész és a város negyedek zöme azonban a folyó baloldali partján terül el. A belvárostól nem messze látható a város legmagasabb pontja, nevezetesen a Somos tető, ami egyben Marosvásárhely legfontosabb turisztikai állomása is. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra, illetve az Erdélybe látogatóknak.
Az üzenet fájlok, és azt mondják idegen, románnak bozgor vagy, magyarnak idegen.
Fogalas felől idegen fúj a szél, gyűrött paplanon a csillagos ég.
Fekszem egy vetetlen idegen ágyon, nem jön a szememre, nem jön az álom. Várom, hogy végre múljon el az átok.
We'll be right back. Életének 90. évében meghalt Kányádi Sándor, Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze. Kányádi Sándor 1929. május 10-én Nagygalambfalván született Hargita megyében. Várhatóan szülőfalujában helyezik örök nyugalomra. Az adás elkövetkező részében egy beszélgetést hallhatnak 2008. novemberéből. A költővel Dombi Károly beszélget.
Kedves hallgatóim! Erdély és az összmagyarság nagy költője, a Kossuth-díjas Kányádi Sándor, mindannyiunk Sándor bácsi várja most hívásunkat budapesti lakásán. Jó napot kívánunk Sándor bácsinak és kedves feleségének, Mária Magdolnának Kanadából.
Köszönjük szépen.
Kedves Sándor bácsi, köszönöm a magam és az ottavai Magyar Rádió hallgatóinak nevében, hogy eltetszett fogadni ezt a beszélgetést.
Hát nekem szolgál örömömre, és én egy pár szóba szólnék arról, hogy hol ülök én most, és mit lehet innen látni.
Nagyon
itt
jó.
A Dunára lehet kinézni, ez a budai oldalon van, és a Döbrentei utcában is van előttem egy kicsi park. És ebben a parkban van egy kő, és azt olvashatom arról a kőről, hogy Elekapó kútja. Hát ezt tudni kell, hogy ez a kút úgy gyűlt össze, hogy olvasó találkozókon mondtam, hogy aki lemond egy gombóc fagyraltól, egy üdítőről, és beteszi a tanítónéni tányérjába az árát, az részvényese lesz a kútnak. És itt a hivatalok segítségével, nem anyagi támogatásával, arra nem volt szükség, ez mind abból, rá is van írva a kútra, hogy miért. Ez abból indult ki, hogy ennek a kicsi magyar nemzetnek két apója van. Bemapó, ő a szabadság jelképe, és Benedek Elekapó, ő az igazságé, mert igazság már csak a mesékben van. Gondoltam, hogy itt a Dunaparton van egy nagyon szép Bemapó emlék van. Elekapónak is van a Pesten iskolái vannak, meg szerte az ország, sőt a Dunamedencében állunk is van, tanítóképző is, Székelyudvarhelyen, ahol ő is járt, és hát lenne itt is egy kutya, és ezt így szedtük össze, és mégpedig azok emlékére, akik 1956-os, az van ráírva. Azok emlékére, akik nem lehettek Elekapó olvasói az 1956-os forradalom gyermekáldozatainak hargitai kőből, óvodások, iskolások ezreinek adakozásából. Azok, akik szegények úgy haltak meg ártatlanul 6-7 éves korukban. Ezek emlékére van ez a kút, és most nagyon szép, zöld, olyan, mintha juharfa levelek hullnának köréje, mert olyan formájú levelek, vannak itt sárga levelek. Ez a helyszín, ahonnan beszélgetünk.
Kedves Sándor bácsi, tessék mondani, sok meghívást kap Sándor bácsi az országon belül?
Hát én az ország, nem csak az országon belül, Dunamedencén meg, hát azon túl is, hát most már 80. évenben vagyok, de én pár évvel ezelőttig még évente 100, vagy annál is több találkozót tartottam. Otthon alig van, két olyan nagyobb település van, Tasnád és Fogaras, ahol nem tartottam, de leveleztem odavaló gyerekekkel is, mert hát én egy Napsugár című lapnál dolgoztam, amelyik még most is van, és gyerekek szólt, de a felnőttekhez is, és annak köszönhetem mondjuk a mostani olvasóimat, azok felnőttek, apák lettek, sőt, nagyapák lettek, és így hűségesek is maradtak. Szóval nagyon sok találkozót tartottam, de kérdezzen csak tovább, ennyi elég erről?
Hát elég, Sándor bácsi, de volna ehhez fűződő kérdésem, hogy
tessék.
Amikor eltetszik menni egy ilyen találkozóra, nem is mindig hivatalos irodalmi est, azt gondolom, hanem olyan baráti beszélgetés. Kérik-e a közönség közül Sándor bácsit, hogy ne csak a költészetéről beszéljen, de mondjon is el egy-két versét, egy-két költeményét.
Ez magától érthetődik, mert ez egyrészt beszédbe szövődik meg. Ezek ilyen író-olvasó találkozók. Tulajdonképpen ez még a felé említettük Benedek Elekapó nevét, hát ezt Elekapó kezdte volt el a két, akkor tájban halt meg ő, illetve akkor, amikor én születtem, de előtte ő járt, fiai valahogy nevezték Tamási Áronnal, Zsida Jenővel, és járták ők is Erdély városait, Mi azt csináltuk, hogy mi falvakat is jártuk, a Napsugár szerkesztősége, és ott mindig a gyerekek is mondtak verset, felnőttek is, én is mondtam.
Én szeretem a verseit, olvasgatom elég gyakran, és nem szomorít el egyik sem, még ha annak is venné az ember, hanem megnyugtat. Minden verse megnyugtat. De az egyik legszebb versét, amit szeretek, az öreg kut az utca szádán. Tessék nekünk ezt elmondani.
Az öreg kut az utca szádán, ez 52 éves vers. Valamikor 56-ban írtam, ez a vers, hogy öreg kut az utca szádán, ez hozzatartozik, hogy a száda, azt nem mindenki tudja, hogy ez elejét, nyílását, bejáratát jelenti. Ezért van pince száda, utca száda, völgy száda. Ezt jelenti. Tehát az ez a versenő, azt is mondhatunk, hogy öreg kút az utca elején, ugye, az utca szádán. Öreg kút az utca szádán, öreg asszony ül a káván, mint a botja, olyan görbe beleréved a vödörbe. Nézi magát, motyog, mosolyt próbál, de nagy dolog. De a mosoly nem sikerül, abba hagyja kedvetlenül. Jaj, mert az a félvödör víz, égeti, mint eleven tűz, ég a karja, ég a háta, azért ült le a kávára. Én Istenem hányadik is. Nincs a kútba most annyi víz, amennyit ő eddig előhúzott reggel s este felé. Ha az a víz egybe folyna fél falunak, elég volna, nagy tó lenne talán tenger, elsírt, lenyelt könnyeivel. Talán ezen, talán máson, tűnődik az elmúláson. Sokáig élt, nincs más bűne, s ott felejti magát ülve.
Az utcáról jut eszembe most. Tetszett írni egy szép verset valamikor, azt hiszem a Mi utcánk, ahol valakit elküldenek, útjára bocsátják, vándorútra, de azt a jó tanácsot is kapja, hogy maradjon jó, ne mocskolja a falu hírnevét, hogy maradjon tiszta, olyan tiszta, mint a Mi utcánk sara. Melyik volt ez a vers? Tetszik
rá
emlékezni?
Hát ez a vers, annak az a cím, a Mi utcánk, olyan utca, nem is utca, csak fél utca, egyik felén füstös, mohás, cserepekkel három faház. Átellenbe öreg kertés, szegydeszkából rossz kerítés, két vénfűszfa térdig nyesve vigyázgat a verebekre. A fűszfáktól kicsit fönnébb, ahol már a végét hinnéd, érkezvél a mi kapunkba, megszusszan a Keskeny utca, onnan aztán jobbra kaptad, két kapu és három ablak útját mondja, útját állja, mondja, vissza. Nem Zsák utca, csak Tarisnya. Nem is módos, inkább szegény. Jaj, be nagyon szeretem én. Innen csak indulni lehet. Csak indult, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig tanulhat itt el a sírig. Becsületből, akit innen tarisznyáltak, azt egy könnyen nem fogja az élet piszka, mert is itt még a sár is tiszta. Nem mondom tovább, ennyi elég belőle.
Sándor bácsi, hol lehet még ilyen falut találni, ahol még a sár is tiszta?
Megmondom, hogy hol. Hát itt már az a különbség, hogy a két vénfűszva helyett csak egy van, de még megvan. Az a kerítés is, hát egy kicsit tatarozták, de azért az még olyan, az egyik házat lebontották, oda épül új, és hát oda hát én most már, hogy el kellett költöznöm Kolozsváról, hát én oda megyek vissza. Ez az, ott, ahol megszusszan a Keskeny utca, ott építettem volt én 55-ben, édesapámnak megvolt már a téglája, az első keresetemből ott építettem házat, ebbe a házba vittem el Kolozsváról a könyveimnek nagy részét, 6000 könyvet körülbelül, és azokat várják, hogy rendbe rakjuk.
Most szeretném arra a kis történetre terelni a fonalat, amikor Sándor bácsit fölfedezték, mint költő. Sándor bácsi 21 éves volt, és az a 17 éves nyurga, enyhén pattanásos fiú, a Páskándi Géza fedezte fel Sándor. Tessék nekünk erről mesélni.
Hát az úgy történt, hogy én megkésve jutottam ugye kollégiumba, 5. ellemiből mentem, és éppen hát azért is, mert hogy édesanyám korán meghalt, és ugye az én gyermekkoromban korán fizikai munkára fogták a gyerekeket is, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy 6 éves korom óta meg dolgozom annyit, amit magamra veszek, és amit megeszem. És aztán édesanyám meghalt, és akkor meg keményebben kijutott a mi kis gazdaságunkban a munka, és én olyan beteg lettem, 2 oldali tüdőgyulladás, mellhátyagyulladás, és akkor, hát életben maradtam, de azt mondták, hogy fizikai munkára alkalmatlan vagyok, és mit lehetne csinálni? Hát még a lovakat se vihetem ki a csordába, hallottam, és akkor éreztem, hogy teljesen fölöslegessé váltam, és azt kérdezte a doktorom, hogy édesapámtól esze van? Hát a tiszteletes úr azt mondja, hogy van. Hát akkor adják kollégiumba. És így kerültem én kollégiumba, ahol aztán a háború közben jött, édesapám katona volt, én meg kimaradtam, mert otthon a gazdasággal kellett foglalkozni, és akkor újra elmentem. Így én lényegében 2 évet veszítettem, ezért 21 éves koromban érettségiztem, és hát akkor írogattam verseket, és fali újság, egy fémipari szakközépiskolába járt, fém és elektromos ipari szakközépiskolába jártam Udvarhelyen, és előtte a református kollégiumba. És akkor volt egy versem a fali újságon, és egyszer megjelent egy fiatalember, jött a hír, hogy Áskárni Géza, az Ifjú Munkás című lap szerkesztője jött, és azt mondta, szervusz, Áskárni vagyok a költő, remélem ismersz, az utunkba futottam be. Ez a befutás, ez azt jelenti, hogy beérkezés, hogy ott fedezték föl, és ott publikált először, és az utunk az egyetlen akkor romániai magyar irodalmi heti lap volt. Olvastam a fali újságon egy verset, mondta, nagyon tehetségesnek talállak. Megiszunk egy sört, mondta, és mentünk sört inni, és azt mondta, hogy szeretnék megjelenni a költői próbálkozások, volt egy ilyen rovat alapján, én szerkeztem, jó, mi? Mondta, kérdezte. Mondtam, hogy nem szeretnék. Hát aztán nem is érdemes, mert ott csak egy-két biztató szót mondom. Szeretném megjelenni a kultúra oldalamon? Én szerkeztem, jó, mi? Mondtam, jó, és egy hónap múlva megjelent, és azt mondta, hogy bányavidékre kell menni, a bányászok életéről ír. De kellene egy aratási vers, egy békevers, mert akkor hát a békeharc idejét értük, és hát én falusi fiú vagyok, és ez jobban. Megmondta, hogy 12 sor lehet. Mondtam, ez olyan, mint a rendelt úri szabóság, olyan, hogy a rímképletet, valamint a szótag számot magam határozhatom meg. Na, rövidre fogva, én apparitor, azaz ilyen hetes ügyeletes voltam a diákok közül volt mindig a szolgálatos, és akkor én terítettem Gézának a konyhában, ebédkor is megérkezett, és a bányász helyű lövétéről, és elértettem a verset, és az volt egy hát olyan futó árkot benövi a búza. Ugye ez egy olyan tartalmú vers volt, mint akkor divatos volt az, hogy a szovjet szobor, hogy kardból ekét kovácsolnak. Tehát ez ilyen volt, hogy benövi a béke jele szimbólumaként a búza nevébe a futóárkot. És azt mondja, mi az, hogy futóárok? És mondtam, hogy hát ez egy olyan, mint összeköti a 2 lövészárkot. És akkor kihúzta, és beírta, hogy lövészárok. Mondtam, az én versembe ne javíts bele. Azt mondja, ez az úzus. Ez az úzus, a szokás. Én azt mondtam, úzus, ide, úzus, oda, akkor hallottam először ezt a szót, az én versemben ne javítson senkiben. Tetszett nekem, hogy is mondtad? Ekkor derült ki, hogy ő tanulta tőlem azt a szót, hogy futóárok, mert csak a lövészárkot ismerte. Na hát ez volt a felfedezés, és aztán haláláig tartom jó barátok. És arra voltam én büszke, akármilyen furcsán hangzik, amikor mi egyszerre kaptunk Kossuth díjat. Tudni kell, hogy Géza az 56-os forradalom után azok közé tartozott, ugye, aki hát nem volt ennek olyan ártatlanul senki. 6 évet ült le a Duna-deltában, meg különböző börtönökbe, és megpróbáltuk kiszedni a mi eszközeinkkel, ahogy lehetett volna, de nem sikerült. Tehát Géza lehúzta a 6 évet, és akkor átköltözött Magyarországra. És egyszerre kaptunk Kossuth díjat. És én emlékszem, hogy amikor ott álltunk, és az országházba, és a himnusz énekelték a tiszteletünkre, ugye fölhangzott a himnusz, mint az olimpikonokén dicsőségére, akkor én Gézára néztem, és arra gondoltam, hogy Istenem, az ő teljesítménye az igazi. Mert a Duna-deltából árral szembe felúszni Budapestre, az országházba, ez a nagyobb teljesítmény. És ezt mai napig is így is hiszem.
Sándor bácsi, ezt nagyon szépen elteszett mondani, megható a történet, de az benne a szép, hogy igaz, mint minden, amit Sándor bácsi leír. Nagyon köszönjük, hálásak vagyunk, és köszönöm a magam és az ottavai hallgatók nevében, hogy az Ottavai Magyar Rádió stúdióját ma így gazdagította, és a versmondás azt hiszem örökké, amíg élünk, élni fog velünk. Kedves Sándor bácsi, búcsúzásul szeretném, ha még megtetszene hallgatni, és a kedves hallgatók is, azt a megzenésített, bár nem tudom ki zenésítette meg, az Öreg kút az utca szádán című versét, mert ezt a dallamot én éjjel-nappal dudolom, és néha azzal kelek, azzal alszom.
Én nem is tudtam, hogy megzenésítették.
Akkor valami újat én is tudok, vagy mi is tudunk adni, Sándor bácsak. Még egyszer köszönjük, és tessék tartani
én
még a vonalat.
Köszönöm szépen, és amit tudtok használni, amit én írtam,
igen,
azt nyugodt lélekkel használjátok.
Köszönjük. Is. Köszönjük, Sándor bácsi!
Öreg út az utca szádán, öreg asszony ül a káván, mint a botja olyan görbe, beleréved a vödörbe. Nézi magát, motyog, motyog, mosoly próbál, be nagy dolog, de a mosoly nem sikerül, abba hagyja kedvetlenül. Jaj, mert az a félvödör víz égeti, mint eleven tűz. Ég a karja, ég a háta, azért ült le a kávára. Én Istenem, hányadik is, nincs a kútban most annyi víz, amennyit ő eddig elé húzott reggel s este felé. Ha az a víz egybe fújna, fél falunak elég volna, nagy tó lenne talán tenger elsírt lenyelt könnyeivel. Talán ezen, talán máson tűnődik az elmúláson sokáig.
Jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!